Kedves hallgatom! A második korintusi levél harmadik részének 16. verse így hangzik. Ha majd megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel. Ez a szívre utal. Amikor a szív az Úr Jézus Krisztushoz fordul, akkor félrekerül róla a lepel. Az ember baja a szív problémája. Azért vak, mert bűn van az életében. Amikor kész elfordulni bűnétől, és elfogadja az Úr Jézust, mint megváltóját, akkor elvétetik a lepel. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Második Korintusi levél, 3. rész, 17. vers. Csak Isten lelke veheti el a leplet, és segíthet meglátnunk Krisztust, mint megváltót. Egyedül ő teheti meg. Megfigyelhetjük, hogy Pál itt ugyanazt mondja, amit Simon Péter kifejezett. Róla tesznek bizonyságot a próféták mind, hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. Apostolok cselekedetei, 10. rész, 43. vers. Barátom, ha nem látod meg az Úr Jézus Krisztust az Ószövetségben, Isten lelke nem a te tanítód, mert Isten lelke bemutatja nekünk Krisztust az Ószövetségben. Isten lelke a szabadság helyére visz minket. Ő nem a törvény alá helyezi az embert. Megszabadít a törvénytől, és Krisztushoz vezérel. Mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Második Korintusi levél, 3. rész, 18. vers. Ez nagyon csodálatos szakasza a Szentírásnak. Pál itt beszél a szíven levő lepelről. Amikor Krisztushoz fordulunk, akkor a lepel lehull a szívünkről. Mint hívők, láthatjuk az Úr Jézus Krisztust, és ha bűn kerül az életünkbe, akkor megint lepel kerül a szemünkre. De ha megvalljuk bűnünket, és közösségben vagyunk vele, akkor láthatjuk őt. Akkor fedetlen arccal láthatjuk, mint tükörben az Úr dicsőségét. Eddig csak az Úr Jézus Krisztus dicsőült meg. Én még nem láttam egy szentet sem, aki így átalakult volna. Igaz, hogy Isten igéje tükör, és mi abba tekintünk bele, és meglátjuk őt, látjuk Krisztust. Ezért kell megmaradnunk Isten igéjében, és néznünk az Úr Jézus Krisztust. Amint látjuk őt, mi is átalakulunk. Más szóval, Isten igéje nem csak újjászül minket, Isten szent lelke szül újjá minket az ige alkalmazása által. Mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Péter első levele, 1. rész, 23. vers. Isten igéje át is alakít minket. Ez annyira fontos. Bár csak több időt tölthetnék azzal, hogy beletekintenék a tükörbe, és látnám őt napról napra. Barátom, Isten igéjében őt láthatjuk. Ő nem szupersztár, ő nem csak ember. Isten igéjében látjuk a leplezetlen Krisztust. Milyen csodálatos ő! Dr. H. A. Ironside beszélt egy idős skótról, aki szenvedett és valójában haldoklott. Az orvos megmondta neki, hogy már nem sokáig él. Egyik barátja odament hozzá, és egy kis idő után így szólt. Azt mondják, hogy már nem sokáig maradsz velünk. Ez nem valami kedves mondás olyankor, amikor valaki haldoklik. Aztán így folytatta. Remélem, rád pillant majd a megváltó áldott arca, amikor végigmész az árnyékvölgyön. A haldokló ember föltekintett, amikor egy kis erőt gyűjtött, és ezt felelte. El a pillantással. Teljes mértékben látom az ő arcát már 40 év óta, és nem elégedném meg csupán egy pillantással. Milyen csodálatos őt látni napról napra. Talán valaki emlékszik arra a történetre, hogy egy kisfiú élt egy faluban, ahol volt egy sziklahegy, amit nagy kőarcnak neveztek. Az emberek legendákat szőttek, többek között azt, hogy egy napon valaki oda megy a faluba, aki éppen úgy néz majd ki, mint az a nagy kőarc. Csodákat tesz a falunak, és nagy áldássá válik. A történet megragadta a kisfiút. Egész életében szemlélte a nagy kőarcot minden lehetséges alkalommal, és álmodott arról az időről, amikor valaki majd úgy néz ki, mint az a nagy kőarc, és oda megy a faluba. Évek múltak el, és fiatal emberré, majd idős emberré lett. Már tipegve ment végig az utcán egy napon, amikor valaki fölnézett rá, és amint közeledett felé, felkiáltott. Megjött. Ő éppen úgy néz ki, mint az a nagy kőarc. Olyan sokáig nézte a nagy kőarcot, hogy maga vette föl annak vonásait. Figyelj rám! Krisztushoz akarsz hasonlítani? Akkor tölts időt Krisztussal! Emlékszem Dr. Louis Sperry Schaeferre, aki a teológiai szemináriumban megállított minket, amikor ezt az éneket énekeltük. Szakíts időt a megszentelődésre, gyakran beszélj az Úrral. Ezt mondta. Változtassátok meg az első sort. Így énekeljétek. Szakíts időt, hogy őt szemléld. Szent akarsz lenni? Akkor nézd őt. Tekints föl Jézusra, nézd csodálatos arcát, és a földiek elhomályosulnak dicsőségének és irgalmának fényében. Nekem erre van szükségem. Remélem, te is szükségét érzed annak, hogy Jézus Krisztust nézd Isten igéjének lapjain, hogy egyre inkább hasonlóvá légy hozzá. Itt van Isten vigasztalásának egy másik területe. Már láttuk Isten vigasztalásának az életünkre vonatkozó tervét az első fejezetben. Aztán a második fejezetben Isten vigasztalása abban mutatkozott be, hogy helyre állítja a vétkező szenteket. A harmadik fejezet bemutatta Isten vigasztalását Krisztus dicsőséges szolgálatában. Most lemegyünk a hegyről, de ott maradunk, ahol Isten vigasztalása megmutatkozik a Krisztusért való szenvedés szolgálatában. Még egy kicsit magasabbra is kell emelkednünk, és nem vagyok benne bizonyos, de talán olyan légkörbe kerülünk, ahol valójában nehézzé válik még a lélegzetvétel is. Pál ezt mondja, jöjjetek följebb! Éppen ezt akarjuk cselekedni. Ezért tehát, mivel ilyen szolgálatban állunk, minthogy irgalmat nyertünk, nem csüggedünk el. Második Korintusi levél, 4. rész, 1. vers. Ez dicsőséges szolgálat. Isten olyan üzenetet adott át nekünk, amit senki sem képes fölfogni. Lehetetlenné válna az embernek kidolgozni olyan tervet, mint amilyet az evangélium bemutat. Nem tudom, hogy Isten miért engedte meg, hogy a dicsőséges evangélium szolgája legyek, ha csak nem irgalomból tette. Már láttuk ezelőtt, hogy Isten gazdag irgalmában. Isten nem merítette ki irgalmát, mielőtt hozzám érkezett, mert látta, hogy nekem nagyon sok irgalomra van szükségem. Ő gazdag irántam való irgalmában. Irgalomból megengedte nekem, hogy van Biblia oktató rádiós programunk. Mivel ez irgalmából történt, ezért nem vallunk kudarcot. Örvendezünk benne. Mi annyira csodálatos ebben a szolgálatban? Megmondom neked, hogy mi ebben a csodálatos. Amikor a szemináriumban tanultam, tanulmányoztam a vallásokat. Valójában annyira elbűvöltek, hogy szolgálatom első éveiben csak nem eldöntöttem, hogy az összehasonlító vallástanra irányítom a figyelmemet. Jól lehet, nem ezt tettem, nagyon megismertem a világ néhány vallását. Tudatni akarom veled a kereszténység, Isten kegyelmének evangéliuma és a világ vallásai közti különbséget. Nagyon egyszerűen lehet kifejezni egyetlen szóval. A világ minden vallása ezt mondja: tedd, tedd, tedd. Az evangélium ezt mondja: elvégeztetett. Az evangélium megmondja nekem, hogy Isten tett értem valamit. El kell hinnem, bíznom kell benne. Egyedül hit által járulhatok hozzá. Így közeledhetem Istenhez. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Ezzel szemben a világ vallásai mind ezt mondják: tedd! Csak nem érdekes meglátni, hogy országunkban mit hangoztatnak a kultuszok, amiket tennünk kell, hogy rendbe jöjjünk Istennel. Az egyik kultusz szerint négy feladatunk van, és az egyik azt mondja, hogy 7 tettet kell elvégezni, egy másik szerint 10 lépés írja le tennivalóinkat, és ez a 10 parancsolat megtartása. Némely kultusz azt mondja, hogy hinnünk kell. Hiten azonban nem az Úr Jézus Krisztusban való bizalmat érti, hanem annak elismerését, hogy Jézus élt, és 2000 évvel ezelőtt meghalt. Hadd mondjam neked, nem ment meg téged, ha egyszerűen elhiszed, hogy Jézus meghalt. Barátom, Jézus Krisztus meghalt bűneinkért, és feltámadt ismét az írások szerint. Ez fontos különbségtétel. Elvégzett munkájába kell helyeznünk bizalmunkat. Elvégeztetett. Pál valamikor a törvény alatt élt. Tudta, hogy az milyen rendszere volt a tedd ezt, tedd azt törvényeknek. Ezt mondja: a héberek közül héber voltam, a törvény tekintetében fedhetetlen, farizeus, hibátlan. Igazán a törvény alatt élt, és azt remélte, hogy képes kimunkálni üdvösségét. Aztán egy napon találkozott az Úr Jézus Krisztussal a damaszkuszi úton. Miután megismerte őt, mint urat és megváltót, ezt írta: sőt, most is kárnak ítélek mindent, Krisztus Jézus, az én uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján. Filippi levél, 3. rész, 8. és 9. vers. Láthatjuk, hogy miután Pál Jézus Krisztus jelenlétébe került, látta, hogy sohasem érheti el az üdvösséget a saját erejéből. A törvény alapján szerezhető igazság nem lenne elég. Szüksége van Krisztus igazságára. Pál azt mondja, hogy az új napként ragyogott rá. Mindnyájunknak új nap az, amikor felismerjük ezt a tényt. Ma szükségünk van irgalomra. Isten irgalmas, Isten szeret minket. Isten az ő irgalmából megváltót adott nekünk, és most megvált minket az ő irgalma által. Milyen csodálatos ez! Ha nem elvetjük a szégyenletes, titkos bűnöket, nem járunk rabasságban, nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, hanem az igazság nyílt hirdetésével ajánljuk magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. 2. Korintusi levél, 4. rész, Második vers. Isten irgalmából üdvözülünk a Krisztus Jézusban való hit által. Miután azonban üdvösséget nyerünk, annak az evangéliumnak élnie kell bennünk. Megtagadjuk a szégyenletes, titkos bűnöket. Bízunk Krisztusban, és ez több, mint annak intellektuális elfogadása, hogy Krisztus meghalt a kereszten. Ezáltal bizalmunkat belé helyezzük, és átéljük az újjászületést. Amikor Krisztus megváltott minket, akkor nekünk az evangélium példájává kell lennünk. Más szóval, aki az evangéliumot prédikálja, annak szent életet kell élnie. Pál ezt mondja, elvetjük a szégyenletes, titkos bűnöket. Ezen azt érti, hogy elfelejtjük a titkos gondolatokat, érzéseket, vágyakat és mellé gondolatokat, módszereket és taktikákat, amelyek által az emberek igyekeznek elrejteni szégyenüket. Nem élünk ravaszul, másokat becsapva, vagy Isten igéjét meghamisítva, hanem az igazságot nyíltan, világosan és őszintén hirdetjük. Így ajánljuk magunkat nyíltan minden ember és Isten jelenléte előtt. Nem szabad képmutató módon élnünk. Nem szabad elszakadnunk a valóságtól. Magatartásunk nem mondhat ellent annak, amit prédikálunk. Úgy kell viselkednünk, hogy megnyerjük az Úr Jézus Krisztus jóváhagyását. Nem vagyunk tökéletesek, de úgy kell járnunk, hogy neki tessék az életünk. Nem szabad meghamisítanunk Isten igéjét. Nem szabad azt eltorzítanunk. Az ige az életünkre való. Nem prédikálhatunk haszonlesésből. Vajon tényleg a lelkek iránti szeretetből prédikálunk, vagy pénzért? Meg kell vizsgálnom szívemet ezen a téren. Pál ezt írta. Jaj nekem, ha nem prédikálom az evangéliumot. Első Korintusi levél, 9. rész, 16. vers. Valaki prédikálhatja az evangéliumot, és ugyanakkor az élete valami mást üzenhet. Sokat imádkozom önmagamért, hogy ne így legyen. Ezt kérem. Istenem, ne engedj prédikálnom, ha csak nincs tiszta lelkiismeretem, és ha csak nem Isten lelkének ereje által prédikálok. Nem akarok prédikálni, ha csak ez a kettő nincs összhangban bennem. Csodálatos az evangélium prédikálása, de félelmetes annak prédikálása, ha nincs bennem őszinteség, nem szánom magam oda Krisztusnak, és nincs meggyőződésem felőle. Lényegében ez keresztény lelki munkások felé irányul. Akarsz Krisztus tanújává lenni? Vagy mellette, vagy ellene tanúskodsz. Amikor Pál beszél itteni szolgálatáról, nem utal a papságra vagy a szószéken szolgáló emberre. Ő arról beszél, aki a padokban ül. A szószéken levő embernek ki kell képeznie másokat a szolgálat munkájára. Az a feladatunk, hogy felkészítsük őket arra a munkára. Hallottam egyszer egy hasonlatot. A juhok hozzák létre a juhokat. A pásztor nem tud juhokat teremteni. Ő vigyáz a nyájra. A juhok nyerhetik meg a juhokat, mert a juhok hozzák létre a juhokat. Az én feladatom az, hogy fölkészítsem a lelki munkásokat a bizonyságtételre. Teszel-e valamit Isten igéjének terjesztése érdekében? Ez bizonyságtétel. Isten talán adta neked a pénz ajándékát. Vajon arra használod-e, hogy Isten igéje tovább haladjon? Talán az imádkozás embere vagy, közben jársz azokért, akik prédikálják és tanítják Isten igéjét. Valakivel kapcsolatban vagy, akit senki más sem tud elérni. Sokan nem figyelnek rám. Ráhangolják a rádiójukat, aztán ki is kapcsolják. Talán te elérhetsz valakit, aki senki másra nem hallgatna. Isten arra hívott el, hogy bizonyságot tegyél róla. Ez óriási feladat. Ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. Ezeknek a gondolkozását e világ istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása. 2. Korintusi levél, 4. rész, 3. és 4. vers. E világ istene. Ezt úgy is lehet fordítani, hogy e korszak istene. Nem szeretem, ha a sátánt e világ istenének nevezik. Már többször sikerült végigutaznunk több megyén az őszi időben. Milyen gyönyörűek voltak a tájak. Hadd mondjam neked, hogy mi Isten világát tekintettük meg. Jól lehet a bűn elhomályosította, az mégis Isten világa. A sátán ennek a kornak az istene. Ő uralkodik rajta. Ő irányítja nemzeteket, a szórakoztató ipart, minden látványosságot, hadd mondjam neked. Ő ennek a kornak az istene, ahogy Pál írja. Ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. Ezeknek a gondolkozását e világ istene megvakította, mert hitetlenek. És így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása. Imádkozzunk! Őrizd meg engem, Uram, hogy a világ istene vezéreljen, és elhomályosuljon Krisztus látásom. Segíts szent lelked által, hogy lássam tisztán a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása. Ámen.